Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A 164. dicséretet énekeljük mindhárom versével. Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Gyújjon fel kívánságunk, itt vessék
segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Zsinatunk elnöksége is felhívást tett közzé, de ebben a tárgyban a presbitériumunk is egyetért, és egybehangzóan kérjük, hogy a testvérek aláírásukkal támogassák a nemzeti régiókról szóló új Európai Uniós kezdeményezést, amelynek az értelme az, hogy az Európai Unió támogassa gazdaságilag a nemzetiségi térségeket. Aláírni elektronikusan lehet, itt van a honlap cím, ahol ezt megtehetjük. Az istentisztelet után szívesen segítünk mindenkinek, akinek ez nehézséget okoz. A hivatalba várjuk azokat a testvéreket. Alapítványunk számára adónk 1%-át idén is felajánlhatjuk. A kitöltésben és az adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen segítünk mindenkinek. Gyülekezeti hétvégénket Mátraházára tervezzük, május 22-től 24-éig. A tudnivalókról tájékoztatónk van, és jelentkezési lap is. Kérjük, hogy aki jelentkezik, az töltse ki ezt a jelentkezési lapot. Ott az iratterjesztés mellett az asztalon megtalálható a jelentkezési lap, vagy legalábbis. Igen, ott van? Jó. Reméljük. A mai istentiszteleten igehirdetéssel Kósa Márk, végzős teológus hallgató testvérünk szolgál. Fogadjuk szeretettel. A következő szombaton az ifjúsági bibliaóránkat is ő tartja. Életére, jövendő szolgálatára Isten áldását kérjük. Most átadom a gondnok úrnak a szót.
Áldás, békesség, testvérek! Szeretett testvéreim, elsőrenden minden kedves hölgynek áldott boldog nőnapot kívánunk, nagyon sok szeretettel. A második rész, ugye szeretném tájékozni a gyülekezetet szokásunkhoz híven, ezen a héten megtörtént a kanonikai vizitáció első részében a pénzügyi elszámolás a gyülekezetben. A pénzügyi biztos minden rendben talált. Március 23-án 17 órakor fog érkezni a kanonikai vizitáció, tanácsosi vizitációja, amiben át fogják vizsgálni adatainkat, illetve az elmúlt év szolgálatát, munkáját. Ez a presbitériumi gyűlés természetesen nyitott, tehát várunk mindenkit szeretettel. Kedves testvérek, kívülről nem tudom, mi látszik most már az építkezésnél. Van egy óriási örömhírem, most már van fedél a fejünk fölött. legalábbis körbe vagyunk deszkázva, és gyakorlatilag a hátsó oldal szigetelése itt már megtörtént, illetve a elszívó ventilátornak a kis házikója megszületett, és ugye arrébb mentek kicsit a állványozásnak a belső része, ami azt jelenti, hogy Istennek hála, úgy néz ki, hogy valami csak történni fog, bízunk az időjárásban és Isten segítségében, elsőképpen Isten segítségében is az időjárásban. Ez azt fogja jelenteni, hogy az itt levő közlekedés, illetve a belső munkavédelmi szabályok meg fognak változni, az adott munkafázishoz képest fogjuk lekeríteni, illetve a megfelelő útvonalakat biztosítani majd a gyülekezeti ház és a templom között. Ami fontos megemlítenem még, megtörtént a negyedéves tűzvédelmi szemle, ahol szintén mindent rendbe találtak gyülekezetünknél. Kedves testvérek! A koronavírus terjedése miatt ugye a Magyarországi Református Egyház zsinata, egyházmegyéje és a püspöki hivatal körlevelet írt, és a mi gyülekezetünkre vonatkozóan is meghoztuk azokat az intézkedéseket, amik szükségesek a további működésünkhöz. A koronavírus terjedése számos országban, itt hazánkban is óvintézkedéseket vezettek be. Kérjük, figyeljék a koronavírus.gov.hu oldalt, amelyet Magyarország kormánya hozott létre, és hogy hiteles naprakész információkra szolgáljon a lakosságnak. Kérjük, hogy hivatalos oldalon az olvasottaknak megfelelően járjanak el. Kérjük, hogy tegyenek minden egyházi intézményben, templomokban is azért, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését. Ebből adódóan kérjük, hogy az Isten tiszteleten külön-külön úrvacsorai kehelyekben osszák az úrvacsorai bart, ne igyanak nagy közös kehelyből. Nálunk a gyülekezetben nem kell fölfüggeszteni a gyülekezeti úrvacsorai szolgálatot. Minden kehely külön, annyi lesz a különbözet, hogy nem a nagy kehelyből fogunk a tiszteletes úrral itt majd úrvacsorán, hanem a kis kelyhekből fogunk, melynek a higiéniás rendtartására személyesen, illetve a presbitérium előírása szerint fogok majd eljárni. Sok gyülekezetben ez szokás, hogy a lelkipásztor Isten tisztelet végén készfogással búcsúzik a hívektől, kérjük a járvány idején tekintsünk el ettől. Egy tiszteletes úr azt mondta, egyelőre még ebben a lehetőséggel élünk, amikor ez változik, akkor ez automatán jelezni fogjuk a gyülekezetbe. A főgondnok úr utasítása szerint, aki beteg vagy egyebek, kérem szépen jelezze a gyülekezet felé, hogy problémái, egészség probléma van. Most négyen jelezték felénk, de egyem olyan jellegű probléma, megfázásos probléma, de köszönjük szépen a gyülekezet tagjainak, hogy együttműködnek velünk. Kérjük, figyeljük a hatóságok intézkedéseit, és egy hatóság elrendelhet a tömegrendezvények betiltását. Ezek az Isten tiszteleteket és egyéb egyházi rendezvényeket is érinthetik. Kérjük, hogy mindig a hatóságok kérésének megfelelően járjunk el. Egyelőre még nem tartunk itt, de köteleztek, hogy tájékoztassuk a gyülekezetet. Kérjük, hogy gyakran mossunk kezet. Kérjük, hogy minden mosdóban helyezzenek el folyékony fertőtlőszappant. Jelzem a gyülekezetnek, minden egyes illemhely és mosdónál el van ezek már helyezve. A felmosás teljesen, és itt a templomban is antiallergén anyaggal, fertőtlen anyaggal lett föltakarítva, rendbetéve, tehát minden rendben van, az előírásoknak megfelelően jártunk el. Kérjük, hogy betegre lázasan, influenzásan ne jöjjenek közösségbe. Kérjük, amennyiben lehetséges, vírusfertőzött országba tervezett körföldgyújtókat halasszák el. Kérjük közösségeinket, hogy tartsanak egyéni és közbeütött, imádkozva a betegek gyógyulásáért, a járvány megszűnéséért. Kérjük, imádkozzanak a járvány megfékezésért, fáradozó döntéshozókért, orvosokért, egy egészségügyi dolgozókért. Kérjük, imádkozzanak a betegek gyógyulásáért. Köszönettel a Magyar Református Egyház elnöksége, és én is köszönöm mindenkinek azon munkáját, aki a mai nap is a megfelelő körülményeket biztosította a gyülekezetben. Áldás békesség!
Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 165. dicséretünket minden versével. Itt van Isten köztünk.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét, amely írva található Máté evangéliumának 11. részében, a 25. verstől a 30. versekig a következőképpen. Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Amen. Eddig Istenünk írott igéje. Gyertek testvéreim, fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked azt, hogy most itt lehetünk ezen a mai napon együtt, testvéri közösségben. Köszönjük, hogy te megoltalmaztál bennünket ezen a héten is. Neked köszönhetjük a fizikai erőnket, az egészségünket és minden egyes jó gondolatot, ami eszünkbe jut. Hálát adunk neked mindenért, amire ezen a héten is a te szent lelked indított bennünket. Olyan jó azt tudni, hogy a te igéd szinte lámpásként világít előttünk az életünk útján. Nagy szükségünk van a te oltalmazó kezedre ezekben az időkben. Kérünk, legyél velünk, hiszen te tudod, hogy mire van igazán szükségünk. Kérünk, adj nekünk is halló szívet. Ajándékozz meg bennünket az igével, amelynek az üzenete a te szent lelked által gyümölcsöt teremhet a mi szívünkben. Tőled kérjük, hogy szóljon hozzánk a te igéd. Áld meg a gyülekezetet, hogy meghallhassuk a te halk, szelíd, hívogató hangodat. Amen. Testvéreim, ige hirdetésünkre készülve énekeljük a 180-as számú énekünket, 180-as számú dicséretünket, mely így kezdődik: a töredelmes szívet te, Uram, szereted.
És könyörülj rajtunk.
Testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét, amelyről szólni kívánok közöttetek, írva található Máté evangéliumának 5. részében az 5. vers. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Ilyenkor a böjti időszakban, húsvéti ünnepeinkhez közeledve, sokszor elgondolkozhatunk azon, hogy mi is szeretnénk változtatni az életünkben. Milyen olyan tulajdonságaink vannak, amelyeken változtatni szeretnénk. Lehet, hogy vannak olyanok, amelyeket elhagynánk. Lehet, hogy vannak olyanok, amelyeket meg pont ellenkezőleg szeretnénk megerősíteni. És sokszor ilyen lehet a szelídség is. A szelídség, amelyről az igényben is hallhattunk. Mert milyen sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk szelidek maradni. Milyen sokszor kérjük Istent, hogy adjon türelmet, adjon békességet a szívünkbe. Tehát ez is egy olyan tulajdonság, amelyen lehetne erősítenünk. A mai igénk az Istentől jövő szelídségről beszél. Ez az ige a boldogmondások hegyén hangzott el. Jézus Krisztus mondta a hegyi beszéd keretein belül. Ekkor az ószövetségi zsoltárokat idézte. És ezek a zsoltárok az Ószövetségben egy egész különleges helyzetben szólaltak meg. Egy zarándok csapat indult Jeruzsálem felé. Majd amikor megérkeztek a jeruzsálemi templomhoz, megálltak ott. Az ott levő vének megkérdezték tőlük, hogy ki is számít igazán boldognak. És erre ez a zarándok csapat válaszképpen elmondta nekik a boldogmondásokat. És a legfontosabb ezek a boldogmondások közül az volt, hogy boldog az a nép, amelynek Istene az Úr. És így ezek a boldogmondások, bárhol nézzük őket, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, amikor Jézus Krisztus mondta a hegyi beszédben, vagy akár ma halljuk őket, minden időben szólnak hozzánk. Minden időben tanítanak nekünk valamit. Mondhatjuk azt is rájuk, hogy univerzálisak. Tehát igénk ma megtanít rá, hogy a szelídség az igazából Istentől jön. Először megnézzük azt, hogy az ige mit mond, hogy az erős vagy a szelíd emberek a boldogok igazán. Majd megtekintjük, hogy ki is lehet ebben a szelídségben, ami példaképünk. Tehát a boldog mondások közül mai textusunk úgy hangzott, hogy a szelíd emberek boldogok. A szelídek boldogok. Ahogy ezt halljuk, ösztönösen egy kérdés merülhet fel bennünk, hogy valóban így van? Valóban így van ma, hogy akik szelídek, akik alázatosak, akik általában a háttérben maradnak, azok az emberek a boldogok? Mert hogyha szétnézünk a mai világban, olyan, mintha pont az ellenkezőjét látnánk ennek. Pont azt látjuk, hogy a hatalmas, a nagy, a törekvő emberek a boldogok, legalábbis a mi szemünkben tűnnek annak. Nem tudhatjuk biztosan, de számunkra így tűnik. Mai világunkban ezeké a kemény embereké általában az utolsó szó. Akár tetszik nekünk, akár nem. És itt elég egy nagyon egyszerű példára gondolnunk, egy alsós osztályra. Ezekben az osztályokban is megszokott lenni az az egy-két hangadó gyermek, akik mindig elmondják az ötletüket, nem hagyják a többieket szóhoz jutni. És ott vannak a szelidek, a csöndesek, akik a háttérben vannak, és még akkor sem merik hozzáadni a közösséghez azt, amit tudnának, hogyha akarnák, mert egyszerűen nem merik. Ők csendben maradnak. És nem csak a gyerekek életében, hanem a felnőttek közt is ugyanezt láthatjuk. Tehát akkor hogy is van ez a boldog mondás, amelyet hallhattunk, hogy a szelíd emberek a boldogok? Miért lennének ők a boldogok? Hogyha a görög mitológiát vesszük alapul, amelynek már a hatása az Újszövetségben megjelent, egy-két új Pál által alapított gyülekezetben, ott is azt látjuk csak, hogy a hatalmas emberek, a hősök vagy héroszok azok, akik boldognak számítanak. És hogy miért? Azért, mert sikerült a következő dolgokat elérniük az életben. Hatalom, pénz, gazdagság, pompa, és még lehetne sorolni ezeket a dolgokat, amelyekről azt hisszük, hogy örömet okoznak. Nos, ehhez képest Jézus Krisztus szavaiból ez a boldog mondás arra tanít bennünket, hogy nem ezek a hatalmas emberek számítanak boldognak. Nem azok, akik büszkék, hanem pont ellenkezőleg, akik szelidek tudnak lenni, akik alázatosak tudnak lenni. Érdekes, hogy ha az Ószövetséget és ha az Újszövetséget nézzük, ezek a boldog mondások, többek között ez a boldogok a szelídek mondás, pont hogy a zsidó közösségben hangzott el. Úgy ismerjük az ókori zsidó társadalmat, mint akik nagyon kemények voltak. Kemények voltak a törvényeikben is, szigorúan ragaszkodtak a hagyományaikhoz, még a mai napokban is, és törvényeik szerint a bűnösöket is nagyon keményen megbüntették. Egy időben a szemet szemért, fogat fogért elv volt a büntetésük, amely valljuk be nem a legszelídebb dolog. És mégis érdekes, hogy közöttük szól ez a boldog mondás, hogy az alázatosak, a béketűrők, a szelídek, a boldogok. De nálunk is, hogyha szétnézünk, a mai jelenkori világunkban azt látjuk, hogy az erő dominál az életünk legtöbb helyzetében. Az erő dominál a munkahelyeken, a társadalomban, némely közösségben is, baráti kapcsolatokban is. Nézzük meg azt először is, hogy a boldogok a szelídek kijelentés ellentétpárja igaz-e? Hogyan valósul meg a Bibliában ez, hogy boldogok a hatalmas és nagyra törő emberek? És két nagyon egyszerű bibliai ismertebb példán keresztül nézzük ezt meg. Először nézzük Zákeust, aki vámszedő volt. A jól ismert bibliai történetből tudjuk azt, hogy Zákeus nem a termetéről volt híres, nem is ezért mondható hatalmasnak, hanem gazdag volt, mindene megvolt, és igazából elmondhatta volna magáról azt, hogy igen, én egy boldog ember vagyok. De mégis mit olvasunk? Azt, hogy egyáltalán nem volt boldog. Egyáltalán nem volt boldog az élete, mivel a saját népének volt a vámszedője, ezért a népe kiközösítette őt, elkerülték. Senki nem látogatta, és az élete nem volt boldog egyáltalán. Csak onnantól számított igazán boldognak, amikor Jézus Krisztussal találkozott, befogadta őt a házába és a szívébe is. És ez a változás tette őt boldoggá. Ennek pont az ellentét párja a másik bibliai példa, a gazdag ifjú, aki egyből elszomorodott, és meg se próbálta Jézus Krisztust követni. Nem tett semmit azért, hogy megalázkodjon, hogy szelídnek bizonyuljon. De hogyha mai világunkat nézzük, ma is láthatunk olyan embereket, akik elsőre számunkra nagyon boldognak tűnnek. Erőltetett mosolyt látunk az arcukon, úgy tudjuk róluk, hogy minden jól megy nekik. Úgy tudjuk róluk, hogy mindenük megvan, ezért biztosan örülnek ennek. De lehet, hogy a lelkükben, az otthonaikban sokkal nagyobb gondok vannak, mint amit mi el tudnánk képzelni. Tehát nem mondhatjuk ki azt, hogy a hatalmas emberek egytől egyik boldogok. Viszont Isten igazsága érvényesül, hiszen aki szelíd, aki megalázkodik, azt Isten felmagasztalja, és ezért ők tényleg boldogok lehetnek. Hogy milyen szelídségről is beszél Jézus Krisztus a hegyi beszédben, fontos megnéznünk azt, hogy mit is takar ez a szelídség szó. Mit is mondhat számunkra? Az eredeti görög szó az úgy hangzik, hogy praís, és igazából a magyar fordítás úgy fordította le ezt, hogy szelídek. Viszont ez egy nagyon sok jelentésű szó, és ez egy kicsit közelebb visz bennünket ehhez a szelídséghez, amelyről Jézus beszél. Jelenthet béketűrést, galamb lelkűséget, csendességet, jámborságot, kedvességet, igazságosságot. Tehát egy olyan embert takar ez a szó, aki szelíd, aki történjék bármi, békés tud maradni. Történjék bármi, képes minden helyzetben önmagán uralkodni. Jézus nem olyan szelídségről beszél itt, ami naív, amit be lehet csapni. Nem olyan szelídségről van itt szó, akit át lehet verni, vagy ki lehet használni, vagy aki olyan sokszor csalódik az életben, pont ezért, hogy megbízik másokban. Ez a szelídség nem olyan, hogy hagyja magát kihasználni, vagy hagyja magát elnyomni, hogy mindig csak a másik akarata érvényesüljön. Pont ellenkezőleg. Jézus másik helyen, Máté evangéliumában azt tanítja erről a szelídségről, hogy legyetek szelídek, mint a galambok, de okosak, mint a kígyók. Tehát Jézus Krisztus ennek a két állatnak a tulajdonságaival mutatja meg, hogy milyen is az a szelídség, amelyről korábban beszélt. Tehát egy bölcs, megfontolt, okos szelídségre buzdít bennünket ez az ige. Erről a szelídségről pedig azt tanítja, hogy csak is tőle tanulhatjuk meg. Mert az alázatosság, ez a jellemvonás nem egy olyan dolog, amelyet bármelyik ember ki tud magából préselni, vagy ki tud erőszakolni. Viszont törekedhetünk rá. Törekedhetünk rá, de tudhatjuk azt, hogy az igazi szelídséget csak Isten tudja nekünk megadni. Gondoljunk csak bele, hogy sokszor van az életünkben az, hogy nehéz szelídnek lenni. Például, hogyha valakinek a fejéhez sorozatosan rossz dolgokat vágnak, ki az, aki mindig csak szelíden tud erre válaszolni? Erre csak is Jézus Krisztus lenne képes. Vagy hogyha bennünket, keresztényeket igazságtalanság ér, mondjuk pont a hitünk miatt, akkor mi keresztények nem is háborodhatunk fel, nem lehetünk mérgesek, nem érezhetünk magunkban haragot. Hogyha a mai világban megütnek valakit, arcul ütnek, hamarabb jut az eszébe annak az embernek a visszaütés gondolata, mint az, hogy oda tartsa a másik orcáját is. Tehát nehéz ezt a példát követni, amit Jézus mond. Nehéz szelídnek lennünk a hétköznapokban. És itt fontos megemlítenünk ezen a mai napon a nőtestvéreinket is, akik az élet minden területén sokszor nagyon nehéz helyzetekben is képesek szelidek maradni. Legyenek vagy otthon, vagy édesanyaként, vagy a szolgálatukban. Ki mástól kaphatnának olyan sok erőt, mint a mi Teremtő Úrunktól. Tehát a szelídség nem egy olyan dolog, amely általánosan benne van egy emberben. Viszont, mint mondtam is, törekedhetünk rá. Törekedhetünk rá, hogyha van előttünk egy példakép. És az a legjobb, hogyha egy olyan példakép áll előttünk, aki azt mondta magáról, hogy az ő élete maga a szelídség. Aki azt mondja magáról az igében is, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. Természetesen ez a példakép nem más előttünk, mint Jézus Krisztus. Nézzük meg a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak az életét a szelídség szemüvegén keresztül. Mit látunk? Miért is lehet példa előttünk? A zsidóság szemet szemért törvénye ellen, ő azt mondta, hogy ha megütnek egyik oldalról, tartsd oda a másik orcádat is. Virágvasárnap egy szamácsikó hátán szelíden vonult be Jeruzsálembe. Pedig ő tudta, hogy mi lesz ott a számára elrendelt út. A Gecsemáné kertben is szelíden tűrte azt, hogy elfogják. Úgy is nevezzük több helyen Jézus Krisztus, mint a bárányt, akit vágóhídra visznek, mint egy szelíd bárányt. Pedig akkor, amikor rájuk törtek a katonák, Péter megsebesítette az egyikük fülét. Jézus viszont nem hadakozott, szelíd maradt. Meggyógyította azt a katonát, és velük ment. Később pedig, nagy pénteken, ugyanilyen hatalmas nagy felfoghatatlan szelídséggel adta oda az életét. Érted is, és értem is. Az ő példáján tanulhatjuk meg legjobban, hogy mi is az igazi szelídség. Mi az az Istentől jövő szelídség, mi az az alázatosság. Volt más is, aki az ő példáját követte, Pál apostol. Hasonlóan szelíden hirdette Jézus Krisztus evangéliumát, minden meghurcoltatás ellenére, és a missziói útjaira és az utolsó római útjára is úgy ment, hogy tudta, hogy ez lesz az utolsó útja, és mégis elment alázatosan, hiszen ez a szolgálat volt rábízva. A minap hallottam egy történetet, amely nagyon szépen példázza előttünk azt, hogy a szelídségnek, amely Istentől jön, megvan az ereje. Ereje van, amelyet mások is megéreznek. Japánban a mai napig nem fogadják el a kereszténységet teljes mértékben. Nem örven nagy népszerűségnek, bár a mai napra már alakultak protestáns gyülekezetek ott is. Viszont aki olvasta a Némaság című regényt, vagy a belőle készült filmet látta, az tudja, hogy a régebbi időkben nem mindig volt így. Ebben van szó arról, hogy a keresztények gúnyneve, hogy az, hogy Kirisztán, amely azt jelenti, hogy Krisztus követője, de olyan értelemben, mintha Krisztus csak egy tanító lenne, egy tanító mester, és nem Isten fia. Tehát az a történet, amelyről hallottam, ezekben az időkben játszódik. Egy keresztény prédikátor volt Japán utcáin. Hirdette az igét, és egy kisebb csapat gyűlt köré, akik hallgatták, hogy mit is szeretne mondani ez a prédikátor. Miközben hirdette az igét, kiállt a tömegből egy nagy darab és félelmetes megjelenésű férfi, aki, mondhatjuk úgy is, hogy nyíltan ateistának vallotta magát. Nem tetszését pedig úgy fejezte ki ennek a prédikátornak, hogy miközben beszélt, odament, és többször megütötte őt gyomorszájon is, hogy szegény ember összeesett. Viszont ez a missziós, ez a prédikátor felállt, és folytatta tovább szelíden azt a feladatot, amelyet Isten rábízott. Miután véget ért a beszéd, a tömeg szétszélett, ám egy ember ott maradt. Az a nagy darab férfi, aki nem is olyan régen megütötte őt. Oda ment hozzá, és azt kérdezte tőle, hogy meséljen nekem erről a Jézus Krisztusról. Mert először nem akartam elhinni azt, amit beszél, viszont láttam, hogy szelíden tűri érte a megaláztatást. És tudtam, és láttam, éreztem, hogy akkor komolyan gondolja. És ettől a pillanattól kezdve ennek a félelmetes külsejű embernek az élete gyökeresen megváltozott, hiszen elfogadta Jézus Krisztust megváltójának. Ezért is ez a történet megmutatja nekünk, hogy milyen hatalmas ereje van annak, amikor Isten ad a szívünkbe szelídséget, alázatosságot, olyant, amely más előtt is megmutatkozik. Tehát gyümölcse van annak. Testvéreim, mi is kimásról vehetnénk példát, mint a mi megváltónkról. Hiszen a szelídség az nem egy olyan dolog, amelyet ki tudunk magunkból erőszakolni. Nem egy olyan dolog, amire el lehet mondjuk járni egy képzésre, és megtanuljuk, hogy hogyan is legyünk szelidebbek. Azért, mert a szelídség az olyan, mint egy ajándék. Részesülhetünk belőle, de csak akkor, hogyha Jézus Krisztustól kérjük azt el, hogy ő tanítson bennünket erre. Ő adjon nekünk szelíd és új szívet. Akinek az életében már ott van az életét megváltoztató Jézus Krisztus, nincs is más feladata, mint egy jó tanítványnak követni őt. Követni őt és az ő tanítását, az ő példáit. Pál ugyanígy tett. Követte Jézust, mint hű tanítványa, nem is volt 12 tanítvány egyike, mégis hűséges volt. És sokszor saját életét is kockára tette azért, hogy hirdethesse az evangéliumot. Ő pedig ugyanezt a szelídséget hirdette a gyülekezeteknek is, ahol járt. Például a Kolossébeliekhez írott levélben is láthatunk egy ilyen buzdítást, amely így hangzik, hogy mint Istennek szent és kedves választottjai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Irgalmasság, jóság, szelídség, türelem. Ebben az ige szakaszban szinte minden benne van, amely fontos lehet egy keresztény ember számára. Tehát csak kérnünk kell a mi Úrunkat, és ő új szívet ad nekünk. Végezetül fontos még arról a részről is szólni, az ige részünkről, hogy úgy folytatódik tovább, hogy mert ők öröklik a földet, a szelíd emberek. Egy hasonló dolgot hallhatunk a 10 parancsolatban is, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet Istened, az Úr adott neked. Ahogy ezen gondolkozunk, feltehetjük magunkban azt a sajnos költői kérdést, hogy mi, emberek, megérdemeljük-e ezt a földet? Megérdemeljük-e ezt az örökséget? Tudunk-e szelidek lenni a teremtményekkel? Tudunk-e szelíden bánunk-e a teremtett világgal, vagy legalább a másik embertársunkkal? És hogyha őszintén magunkba tekintünk, akkor valljuk be, hogy sajnos nem, legalábbis nem annyira, mennyire kellene. Ezért kérjük Istent, hogy ő adjon nekünk békességet. Hiszen láttuk már azt, hogy a szelídség ellentétje, a hatalmasság, a büszkeség, a sose okoz boldogságot. Az örömöt az adja, hogy Jézus Krisztus kicseréli a szívünket, és őszintén szelidek tudunk lenni. Teológus társaimmal az elmúlt évben jártunk Izrael földjén, és többek között jártunk ezen a boldog mondások hegyén is. Nem is teljesen hegy, hanem inkább egy zöld nagy dombnak néz ki, és úgy néz ki, hogy tele van virágokkal, és a tetején megtalálható egy kis kápolna. Ahogy mentünk felfele a kápolna felé, jobb és bal oldalt láttunk kis kőtáblákat a földön, amelyre angolul rá voltak írva ezek a boldog mondások. És többek között megtaláltam azt is, hogy boldogok a szelídek. És ahogy felértünk, a kápolna mellett láttunk még egy kis szökőkútszerű építményt. Arra egy ige volt kiírva, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, hiszen élő víz folyamai vannak nálam. És vicces volt, mert egyből a szökőkút elé ki volt téve egy figyelmeztető tábla, hogy nem ivóvíz, hogy félre ne értsék a látogatók. De milyen jó az, hogy nekünk nem ilyen Istenünk van. Nekünk olyan Istenünk van, akitől bármikor meríthetünk erőt. Olyan Jézusunk van, akitől bármikor meríthetünk példát. Legyünk hát mi is Jézus Krisztus hűséges követői. Legyünk követői az alázatosságban, és kérjük tőle igaz hittel, hogy mi is részesülhessünk benne. Vigyük haza a szívünkben az ige üzenetét, hogy a szelíd emberek boldogok. Amen. Ige hirdetésünkre válaszként énekeljük a 469-es számú dicséretünket valamennyi versével. 469-es számú dicséretünket, mely így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Testvéreim, fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk Istenhez. Urunk Jézus Krisztus, hálásan köszönjük mindazt neked, amelyre a te igéd üzenete tanított bennünket. Köszönjük, hogy a szelídséget te meg tudod adni a mi szívünkbe, és csupán csak kérnünk kell. Hiszük, hogy téged dicsérve ez a szelídség is gyümölcsöt teremhet a mi életünkben, a hétköznapokban is. Kérünk, hogy a te szent lelked ereje tegye mindez személyessé és az életünket átformálóvá bennünk. Taníts minket arra, hogy feltétel nélkül tudjunk benned bízni. Tudjuk, hogy te vagy a mi életünk királya. Tied minden hatalom menjen és földön, ezért nincs mitől félnünk, hiszen a tenyereden hordozol bennünket. Ezért üzzel minden aggodalmat, szorongást, félelmet a szívünkből. Üzd el a büszkeséget is, és adj helyette alázatosságot. Te őrizd meg bennünket. Eléd hozom a gyülekezetünk beteg és idős testvéreit. Kérünk téged, te áld meg őket, te légy oltalmazójuk. Különösképpen kiemelek egy testvért, akinek a mai napon lesz orvosi beavatkozása. Hordozzuk őt is imádságban, te adj neki is gyógyulást, te adj neki is egészséget, hiszen te mondtad azt, hogy a gyógyulás nálad van. Te őrizd meg ezt a gyülekezetet, áld meg minden egyes tagját. Ezen a mai napon eléd hozzuk nőtestvéreinket is, áld meg őket, és adj nekik sok erőt és kitartást az életükben. Áld meg a gyülekezetünket, áld meg a gyülekezet vezetőit, és te adj növekedést a gyülekezetnek. Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket. És most mindenki egy csendes percben mondja el maga fohászát Istennek. Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. És most testvéreim, énekeljük el a szózatot, majd úgy fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a Jézus Krisztusnak az ismeretében. Övé a dicsőség most és mindenkor. Amen. helyünket elfoglalva énekeljük záró énekünket. A 789-es számú énekünket, mely így kezdődik, új szívet adj, Uram, én nekem.